Nagy generáció.
Dolgozunk, talán gyakorlottabban, utazunk, talán kényelmesebben, vásárolunk, talán megfontoltabban, döntünk, talán bölcsebben, élünk, talán, és beleszólunk a világ dolgaiba biztosan, holnap is. Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Nagy generáció. Mélykuti Ilona műsora.
Hol tartunk mi, 50 fölöttiek, az egészségünk megőrzésében, az örömeink megtartásában? Kuklis Eszter orvos természetgyógyásszal és Kisa Judit dietetikussal beszélgetünk arról, hogy milyen diétát folytassunk, hogyha egyáltalán folytatnunk kell, és egy hallgatónk kérdezte, hogy a 90 napos, azt hiszem szétválasztásos diétát mennyire tartjátok jónak, Judit?
Nekem az a véleményem, hogy egy ilyen illúzió. Tehát olyan, mintha történne valami, olyan, mintha tennék magamért valamit, lehet, hogy le is megy egy pár kiló abban a 90 napban, de ha ugyanahhoz az életmódhoz megyek vissza, mint ami annak előtte volt, és nem változok én ebben a 90 napban, akkor hirtelen és gyorsan vissza fognak jönni azok a kilók, és nem annyi, amennyi lement, hanem annak a kétszerese.
Eszter? Maximálisan egyetértek Judittal, tehát az a problémája, hogy abban a szétválasztás az valóban egy fogyasztó dolog, tehát azzal lehet fogyni, hogyha ha fehérjéket szétválasztjuk a szénhidrátoktól, tehát hogyha húst nem eszünk krumplival, meg rizssel, meg tésztával.
De a krumpli az keményítő,
nem? De például nem tanítja meg, de szénhidrát a keményítő is.
Ja, pardon, na látod, mondtam, igen, hogy nem tudom, nem, hogy szénhidrát, igen.
Tehát a probléma ott van, hogy maga a diéta olyan elemeket tartalmaz, még szétválasztva is, amiket nem igazán jó enni. Tehát nem mondja azt például, hogy teljes kiörlésű kenyeret tegyünk, csak azt mondja, hogy a szénhidrát napon kenyeret tegyünk. Tehát nem tanítja meg a helyes táplálkozást, és tényleg utána, amikor visszatér valaki ugyanoda, onnan elindult, miért ne szedné vissza ugyanazt, amit előzőleg fölszedett?
Általában
egy ilyen hirtelen fogyás után valószínűleg többszöröse is vissza tud jönni, és az az anyagcserét rendkívüli mértékben megterheli. A pajzsmirigy például kiugorhat, tehát hogy ez így nem jó.
Egy ilyen fejbekolintást kap az egyiknél,
meg kell tanulni egészségesen táplálkozni. Egyébként, ha valaki elkezd egészségesen táplálkozni, akkor egészséges ütemben fog lefogyni, és úgy is fog maradni.
Ez a gyönyörűen vál az Éhség jó lakottság központ, és...
Jó, akkor minden most először is, ugye, én is ettől megyek a falnak, amikor azt mondják, hogy fehérje és szénhidrát és zsír, és nem tudom mi mondják valamilyen tanácsadásnál, és lám kiderül, hogy az ember nem tudja pontosan, hogy melyik micsoda, tehát ezért jó nevén nevezni a dolgokat. Igen. Néhány rövid kérdést teszek föl, amik egyébként a nagygeneráció.hu honlapra érkeztek, és nektek szólnak, és utána beszéljünk arról, hogy mi az, ami gyógyít, mi az, ami megelőz, és akkor mi az az egészséges, amit az 50-es korosztálynak figyelembe kell vennie. Tényleg kevesebb fehérje kell az idősebbeknek. Igaz? Vagy nem?
Valóban csökken a fehérje igény. Nyilván már nem felépítő folyamatok már nincsenek a szervezetben, csak fenntartó
folyamatok. Ez azt jelenti, hogy kevesebb hús?
Mindenképpen, tehát húsból biztos, tehát állati fehérjéből, vagyis húsból és tejtermékekből biztos, hogy kevesebb kell. Bőven tudjuk fedezni a növényekben található, például kölesben, hajdinában, burgonyában.
Olyat mondasz, amit nagyon kevesen esznek.
Pedig ezek régen nagyon is ismert.
De nincs az ember, aki neked a toszkánai csirke mellett le fogja cserélni a köles pudingra. Ezt most ide rajtam kívül mondjuk, mert én rákényszerültem, de állítom neked,
hogy sosem mondom semmire azt például, hogy tilos. Csak kevesebbet, vagy kerülje, vagy ritkábban. Lehet enni ugyanúgy toszkánai csirke mellett, csak mondjuk fele adagot.
Igen.
Igen, az adag nagyságokkal vannak nagy gondjaink egyébként, tehát igen. Én nagyon megtanultam diabetológiai rendelésen, amikor megkérdem, hogy tegnap mi volt, mit tetszett enni, rizses hús, és meg kell kérdezni, hogy mennyi rizsből készült az, mert nem érjük el, hogy valaki ezt mondja, hogy egy kiló rizsből csináltam, és mondom, hány embernek, és hogy négy tagú családnak. Tehát, hogy annyira igen. Szeretjük megtömni a tányérunkat, hogy először az adag mennyiségeket kell tisztázni, hogy egy-egy étkezés az úgy, hogy 3 deci a levesből, meg 3 deci a második fogásból, az körülbelül az, ami így egy étkezés mennyiségét fedezi.
Következő kérdés, ha már említetted a hús mellett a tejet, tehát állati fehérje, tej. A bennünk lévő tejenzimek, tehát ez a bizonyos laktózérzékenység, ez mennyire jellemző az embernek középkorában, és ígyunk-e tejet? Eszter.
A laktózérzékenység valóban van, akiben már gyerekkorban előjön, de sokunkban csak a 30-as, 40-es évek után, tehát addigra merül ki az a laktázenzimkészletünk.
Elhasználtuk kész.
És akkor ennek ugye elég releváns tünetei vannak, tehát például a hasmenés, gázosodás, akár bőrtünetek is megjelenhetnek. Tejfogyasztás. Én azt gondolom, hogy ez, ami ma a dobozban, bocsánat a gyártóktól,
de nem
elnézést, hogy ami ma a dobozba bele van téve, azt nem tejnek hívják.
Illetve nem
a tej. Illetve nem tej. Tehát tejnek hívják, de nem az. Fedőneve tej, igen. De nem az. Tehát amit annak idején a legelőkön táplálkozó tehénkéből kijött, az volt a tej. Ezt most hűtjük, utána hevítjük, homogenizáljuk, porítjuk, majd vízzel elegyítjük. Ez messze nem az, ez nem alkalmas emberi táplálkozásra.
Én azt mondom, hogy az a tej, ami hajlandó a konyhába aludt tejjé válni. Tehát lehet olyat kapni azért, ez a minimum kritériuma egy tejnek, hogyha kint hagyom a konyhapulton, aludt tej lesz belőle. Ha nem lesz aludt tej, hanem ilyen keserű vacak lesz belőle, az nem,
az
tej.
Nem tej.
Tehát az nem tudja azt csinálni.
Eleve is inkább savanyított tejtermékek, méghozzá az élő flórás.
Igen, akkor tovább megyünk. Mítosz-e a napi 2 liter minimum víz?
Én mindig azt szoktam mondani, hogy nem mindegy, hogy mekkorák vagyunk, mert nyilván nem mindegy, egy 150 centis filigrán 50 kilós néninek nem kell ugyanazt a folyadék mennyiséget elfogyasztani, mint a kohásznak, aki 150 kilós és 180 centi magas.
Tehát a kohász
a
2 litert igya meg.
A kohász megihatja is, 4 litert is akár, is. Mert ő ugye ki is izzadja. Aha. Nem mindegy, hogy milyen munkát végzünk, mennyi testmozgást, tehát ez nagyon sok mindentől
függ.
Lehet, hogy egy filigrán könnyű embernek, aki irodai munkát végez, a 1,5 liter is pont elegendő lesz. Van, akinek meg kell a 3, mert mondjuk rendszeresen edzésekre jár, és ott ki izzadja.
Világos. Vitaminforrás mi legyen?
Igazi zöldséges gyümölcs első körben.
Alapvetően kezeletlen, tehát nem fagyasztott, nem sütött, nem főzött élő zöldség és gyümölcs, magvak.
Amikor nyers, akkor él. Amikor él, meg van főve, akkor már szegényke nem él.
Azt már nem hívjuk élőnek.
Igen. Egy csomó minden, az enzimek például lepusztulnak, tehát ott mivel fehérje
nyilván egy csomó hőreérzékeny vitamin, ásványanyag és az enzimek.
Tehát meg azért tudom valamilyen korszerű főzési eljárással őrizni az enzimeket, vitaminokat az ételben, vagy pedig ha már valami megfőtt, akkor...
Ha már megfőtt, tehát általában azt mondjuk, kb. 43 fok az a vízválasztó.
Hát az nincs asszalni, az, ami 43
asszalni lehet, asszalni lehet, asszalni lehet.
A méhűtés az... Kész, vége.
Az is megöli az enzimeket, sajnos.
És akkor mi marad meg méhűtéskor a zöldségből? A színe, meg az állaga. Nem, az állaga nem marad meg, bocsánat.
A vitaminok, ásványi anyagok nagyobb részt maradnak meg, mondjuk, mint főzéssel. Igen, tehát nagyobb részt.
Na, de aztán úgyis megfőzöm őket, kiveszem a méhűtőből, jól megfőzöm. Igen. Kenyeret bedugom a méhűtőbe, egy hét múlva kiveszem, mi történik vele?
Gyakorlatilag semmi különös, az már ugye egy eleve megsütött dolog,
az már mindegy. Világos. Jó, akkor mi az, amit egy 50 körüli és annál idősebb embernek szem előtt kell tartania, hogyha egészséges akar maradni? Azt már elmondtátok, hogy élő, tehát minél több nyers ételt tegyen, tegyük hozzá, hogy már kifújt, kinyifant az enzimkészletünk egy jó része, már nem tudunk úgy emészteni.
Egyrészt nem tudunk úgy emészteni, másrészt nyilván már akkor a fogazat sem feltétlenül olyan tökéletes, tehát rágni sem.
Ennyire ne legyünk szörnyűek.
Muszáj ezt is elmondani, mert nem tudunk annyit. Nem tudunk 2 kiló zöldséget megrágni egy nap, mert nem vagyunk nyulak.
Csak trükköt, pakikát be kell vetni, hogy
hogyan tudom
elfogyasztani.
Például a turmixolás egy nagyon jó praktika, mivel a rostokat annyira össze tudjuk törni, hogy fogyaszthatóvá válik. A turmixolástól nem mennek tönkre az enzimek, és sem az ásványanyagok, vitaminok nem fognak belőle hiányozni, és sokkal
még
többet el tudunk ilyen módon akkor fogyasztani. Erre kiválóan alkalmasak, akár zöldség, akár ilyen zöldleveles turmixok egy-egy gyümölccsel.
Judit azt mondja, a reszelés.
A reszelés is nagyon, tehát a céklát egy kis almával összereszelve, egy kis aszalt gyümölccsel, mazsolával összekeverve, kiváló. 10 óra józsonnak kapható belőle.
Este ne együnk már nyerset, ugye?
Nyers gyümölcsöt már semmiképpen ne fogyat. Gyümölcsöt már nem, mert az nagyon hamar erjed, és ezért azt már éjszakára nem jó belerakni az emésztőrendszerbe, ami ott már lelassul.
Meg ami még az én javaslatom szokott lenni.
A tiszta házunkban.
Hogyha elkezdünk változtatni az életmódunkon, akkor azért ne egyszerre zúdítsunk magunkra nagy mennyiségű zöldséget, gyümölcsöt és teljes örlésű gabonát, vagy teljes gabonaszemet, mert olyanokat fogunk tapasztalni, nem biztos, hogy rögtön az első 2-3 hétben nagy pozitív tapasztalás lesz. Tehát ha egyfolytában ilyen nagy lufinak érzi magát az ember,
akkor az azért van, mert nem,
nem szoktad hozzá. Igen, az emésztőrendszer ezekhez a rostokhoz, tehát szépen fölépíteni egy tervet, és elkezdeni egyre többet fogyasztani ezekből, és igenis elviselni és eltűrni azt a 3-4 hetes időszakot, amíg ez ilyen kellemetlen puffadást okoz, utána már ez el fog tűnni. Csak itt szokta mindenki föladni.
Világos, tehát kevesebb hús, nyers, annyi víz, illetve folyadék, amennyit
víz.
Mi.
Víz.
És jónak gondolunk.
Igen, alapvetően.
Semmi 100%-os gyümölcslé?
Nem, azt gyümölcsben kell megenni.
Igen, tehát azt a rostjával együtt, mert hogy a 100%-os gyümölcslé az egy fruktózzal édesített folyadék, ami a májat például nagyon megtereli. Majdnem annyira, mintha alkoholt fogyasztanánk, a rendszeres fogyasztása.
A 100%-os gyümölcslé.
Egyébként meg, ha dobozos gyümölcslé, akkor még refluxot is csinál, tehát azt végképp nem ajánlom. Tehát ha már akkor frissen facsart, és csak időnként, kis mennyiségben, inkább együk meg gyümölcs formájában a rostjával együtt.
Aha, de mondjuk reggel azért lehet kifacsarni narancsot, az például jó, nem?
Már akinek. Nagyon fontos egyébként minden javaslattal szemben, hogy mindenki tanulja meg és tapasztalja önmagát, önmaga egyére működését. Hogy ha valamit mondanak, hogy hű, ez nagyon egészséges, ha tiltakozik ellen a szervezetem, és meg kell erőszakolnom magam, akkor az nekem nem jó. Meg kell találni azt a helyet, azt az időt, amikor jól esik, és amikor jól érzem vele magam, mert úgy tudok egyáltalán magamnak jót tenni és megenni dolgokat.
Kicsit visszatérve még a facsart levekre, a te facsart narancs, facsart grapefruit, miért ingattad a fejedet, hogy az nem annyira jó?
Nem mindenkinek jó. Tehát van akinek jó, van akinek égni fog tőle a gyomra, mert nem viseli el a friss gyümölcssavakat váratlanul beöntve a gyomorba, úgyhogy...
Miközben a grapefruitról azt mondják, hogy lúgos.
Egyébként, amikor lebontjuk, akkor lugosítani fogja a szervezetet, de a frissen a gyomorba kerülő gyümölcssavak esetleg bánthatják
Ez egy ilyen zavaróképp egyébként, hogy a savasodás, lugosodás, az mindenkinek a gyomra jut eszébe. A gyomor savas érzetem, az teljesen más, mint amiről szó van itt a savasodás, lugosodás kapcsán. Igen. Ez két külön dolog.
Igen, abban nem is nagyon érdemes most belemenni, mert ez egy hosszú történet, dolog. És hogy ezt tud. Na most egy dolgot azért még most tisztázunk, amiről ti itt beszéltek, mikor diétákat kritizáltok, és amikor tanácsot adtok, ez mind tudományosan megalapozott.
Maximálisan.
Maximálisan. Jó. Tehát azért van rengeteg kutatás arról, hogy hogyan működünk, hogyan működik a testünk, hogyan kell ellátni, hogy minél tovább a lehető legjobban működjön, ellenálljon betegségeknek, ne alakuljanak ki problémák. Ezek mögött nagy kutatóintézeti egyetemi kutatások vannak.
Igen, egyetemi, tehát ez fontos hangsúlyozni, hogy komoly orvosi szaklapokban leírt dolgokról beszélünk.
És nagy kutatási szériák vannak mögötte, tehát hogy nem is egy-egy ember kutatásait ölelik fel, hanem több különböző párhuzamosan folyókutatási eredmények.